qui sempre istante non lo capo e sono istanziato e lì mi sono fatto a me. Però per questo sono questo momento che do, ma è sì, poi io anzi, io ma anche io, io lavoro ma sono anche io, per questo sono il tuo modo, per un giorno, però che mi sento di essere di essere, dai di parto lo
Thank you. közötti való Istenünk, mindenható Úrunk Jézus a Krisztus által, hálatért szívvel állunk meg Te előtted, mert tudjuk azt, hogy Te magad voltál, aki készítettél bennünket arra, hogy itt összejöjjünk. Isten élő lelke, valóban azt kérjük Te tőled, hogy jöjj, és szállj áldva reánk, hogy az az üzenet, amelyet mindannyiunk számára készítettél a Szent Igén keresztül, az életünkre tanítású útmutatású szolgálja. Isten élő lelke, jöjj, és Te tégy, ékesség ezt az Isten tiszteleti alkalmat. Mindezt nem a magunk érdekéért, hanem Jézus és a Krisztusért kérjük. Amen.
Amen. Mai témánk a összeállító útmutatása szerint Dániel könyvéből állapotány előttünk van a hetedén fogadat. Tudjuk kérdezni az a címásnak, az előadásnak igerítetésnek Dániel, aki az útmutatás idején is kiválasztott marad. Kérlek, meghallgattánk Deák László evangélikus lelkipásztor testvéri szolgálatát, 1.11-es számunkra. Folytassuk a Szent tiszteletünket, így kezdődik ez a így beteg voltam, ahol így kiszorult úrulnak, ezzel fekélyemből, nincs kiszorult úrulnak, veszélyes felettől végre szabadulnak. A gondolat a szanyag állapot, akkor ez így van. 211-as kérdékkel folytassuk.
Sok szeretettel köszönöm én is a testvéreket, és igazán nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, mert úgy érzem az, hogy most ebben az évben az evangélikus gyülekezetben kapcsolódott ennek az imaénak a menetébe is. Ez egy nagyon fontos üzenet a mi részünkről. Amit hadd mondjak magamról, és milyen egészet testvéret, hogy miért mondom mindezt. Én mikorán születtem a 16. kerületben, egy abszolút evangélikus családban, és 17 éves koromig éltem az életemet, konfirmáltam minden vasárnap, nem tudom bejárt meg egészen kicsim koromhoz, tolkozva. Egyébként koromban is megtérés van, hogy itt egy megtérésen pedig a Pécseli Kámer Pintusi Kiatotokhoz, ahol a 90-es évek elején elmentem. És mindazt, amit ott magamhoz hívtam, és megváltoztatta az életemet, azt utána igyekeztem a saját egyházamra, a Benedictus egyházban kamatoztatni. Sokkal nem volt könnyű, mert sokkal az ember találkozik egyfajta ilyen tárgy szűkkelőséggel. Én azt a vonalat képviselem a Benedictus egyházban belül, amely azt mondja, hogy nagyon sokat lehet tanulni a kisebb közösségektől, tehát ki a kisebb alul, mert mindjárt fogok mondani néhány szót. A mai napon is éppen, amikor lehetősz kollégákkal beszéltem is, fel voltak háborodva azon, hogy mi az, hogy a kormány evangélikus egyháznak alig 900 millió forintot adott a reformátusnak, nem tudom, 60 milliárdot. Azt mondták, hogy besoroltak minket a kis egyházak közül, mert mondták, hogy nem tudom, hogy azon van lehetőség a szellemiségében, dinamikusan fejlődni nagyon nagyon jó közösségek között, és bár még inkább tudnák azt szerint gondolkodni, hogy szerint működni. Tehát ott van, hogy sem minden tökéletes, de azért azt gondolom, hogy nagyon sok mindenbe kell alakulni, formálni nekünk is evangélikusoknak. Tehát nagyon nagy örömmel és nagyon nagy szeretettel jöttem, és a mai estére Dániel könyvéből egy meglehetősen hosszú és jól ismert ige szakasz a igehirdetésre alatt ige. Én most ezt nem fogom egyben felolvasni, hanem a részenként szeretném, amikor kicsit közösen gondolkozunk, és akkor ígyen szeretnénk az egész történet. Mielőtt belevágnánk, lehet, hogy most mondta, hogy a különböző korokban most olyan korban vagyunk, amikor nagyon izgalmas élni, és nagyon izgalmas együtt lenni, és nagyon izgalmas keresztének lenni, de az alap ugyanaz, mint 2000 évvel ezelőtt, sőt mondhatjuk azt, hogy ugyanaz, mint akár Dánielék korában. Mielőtt belevágnék, de hadd mondjak néhány adatot. Az evangélikus egyházról fogtam, és nem azért, mert ahogy mondtam, ilyen szűkörű, közlátható evangélikus lennék, hanem látni fogjátok is a testvérek, hogy milyen. Az evangélikus egyházban három egyházkerület van, a déli egyházkerületben vagyok a kerületi misszói lelkészet, ami azt jelenti, hogy 60-valahány együleteket tartozik hozzám, ahol próbálni lelkéletet és a misszói dolgokat segíteni. Hadd mondjak néhány szót erről az egyházkerületről. Ez az egyházkerületben 2012-ben 68 ezer ember volt a gyülekezeti egyháztagoknak a száma, 68 ezer, 2012-ben. 2016-ban az már csak 54 ezer. 5 év alatt 13 ezer. Ha egy másik adatot nézünk, hogy kik vannak a választói névjegyzékben, ezek azok, akik már úgy valamilyen szinten jobban a gyülekezetet tartoznak, és 23.300-ról 20 ezerre csökkent, tehát olyan 17%-os csökkenés 5 év alatt. És azt nézzük, hogy hányan járnak egy istentiszteletre, 2000, hányan járnak a déli egyházkerületi istentiszteletre, akkor a 2012-ben 6100-an, most pedig 5400-an. Megszólalt, hogy három alapon megkapjuk a 3100 kerületünket, akkor azt jelenti, hogy egy vasárnap kb. 15000 ember van a evangélikus templomban. És ez a szám, ez folyamatosan nem kicsit, hanem és amikor valamit a lelkészek próbálnak igaztatni, akkor nagyon sok előnyében a korszellem. Ami a mai igényben meghatározó szerepet fog játszani, ezt a gondolkodás, és azt, hogy mit lehet tenni. Majd a lelkész találkozom, amit említettem, az egyik lelkész mondta, hogy imádkozunk a szentlélek kiáradásért és egyedekért, és kicsit indulatosan én azt kérdeztem, hogy ki a fene akadályozik mindent, mint az elmúlt 27 év percén. Miért van az, hogy 27 éve, amikor szabadon lehetne gyakorolni a hitünket, azon, hogy előtte is nagyon sokan megküzdötték ezeket a dolgokat, és akkor is azért nagyon sokan hirdették az evangéliumot másfajta rendszerben, másfajta nyomás alatt. miért van az, hogy lefelé van minden? Miért van az, hogy abban menekülünk, hogy átveszünk intézményeket, és azt gondoljuk, hogy akkor valami megválasz. Először egy olyan történet fog állni, ahol három fiatalember nagyon hasonló kérdésekkel szembesült, és valahogy egészen másfajta válaszokat adott, mint ami ma mi adunk. A kérdés az volt, hogy behódol-e az ember bármilyen fenyegetés hatására ezt a hozzáfelem, mint elvárásnak, vagy helyszínűleg számít neki azt, hogy ezt Istenünk átjárja. Márjál Könyvének első, hogy a harmadik fejezetéből először hadd olvassam fel az első három verset. Nebukadnezár a király csináltatott egy 60 fenyeg magas és 6 fenyeg széles aranyszobrot. Felállította azt a Búra völgyében, Babilon városában. Azután összehívta Nebukadnezár király a kormányzókat és az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományi tisztviselőket, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Ekkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományi tisztviselői a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Csodálkozott a szobor elő, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Amikor az ember ezt a történetet hallja, akkor hajlamos azt gondolni, hogy hát ez ami nagyon-nagyon régi történet. Hiszen ha ma kimegyünk az utcára, azért nem nagyon látunk ilyen bálvány szobrokat, hogy felállítanának, nem fognak tisztolni a fejünket, hogy menjünk oda és boruljunk le előtte. Mégis azt mondom, hogy ez a mai világ, ez tele van bálványokkal, és ezek a bálványok ezek meghatározzák az életünket. Sőt, mondhatjuk azt, hogy talán soha nem volt ennyi bálvány a világban, vagy volt is, hiszen ezek a dolgok meg voltak az embernek minden korszakában, az emberi életnek a korszakában, de ma ezek hihetetlen erővel nyomulnak ezek a bálványok, és hihetetlen erővel söpörnek végig a fiataljainkon, a családjainkon. Nagyon sok mindent lehetne mondani, nagyon jól tudjuk, hogy vannak azok a nagyon látványos dolgok, amikor az életében valakinek meghatározóvá és istenné válik, akár a bálvány, akár a pénz, akár a hatalom, akár az alkohol, vagy ahogy Bán-Bán a híres operában vádolja Gertrúdist, hogy a két oltárán áldozzák a szexualitás is milyen erős bálványá vált ma embereknek az életébe, és az egész világ tele van bálványokkal. Mennyien vannak, akik eladják az életüket, a szívüket, a lelküket kicsit jobb fizetésért, mennyien vannak, akik nagyon-nagyon komoly műtéteket vállalnak azért, hogy még fiatalabbnak tűnjenek, még csinosabbak legyenek, áldoznak akár a szépségnek az oltárán. Milyen sokan vannak, akik az egész életüket akár egy-egy konditerembe élik le, hogy a szépségnek az oltárán tudjanak áldozni. Milyen sokan vannak, akik számára bálványá válik egy másik embernek a gondolata, a véleménye, és az nem éppen dicsérő, hogy elismerő, akkor összezúlannak és értéktelennek érzik magukat, mert az az Istenünk, hogy jól van, mindig jót mondjanak és mindig megdicsérjenek. Ahogy egykor a Búra völgyében, ugyanúgy ma Budapesten és akár Kispesten is állnak a bálványok. Állnak bennünk otthonokban és még inkább állnak bennünk embereknek a szívében. Itt ez a bálvány meg is testesült, a uralkodó föl is állította ezt a bálványt, és ma legeredődött a tanyától kezdve mindenhol ott vannak ezek a bálványok. És érdemes elgondolkodni a saját életünkön is, hogy ki vagy micsoda válik a mi életünkben is bálványá. És itt nem elég az a... nem lehet zavarba menni, hogy ezek a felségek. Éppen órája volt, hogy rendesíjat a felségek. Most a Dániel könyvéről van szó. Dániel könyvében ott tartunk, hogy felállítják ezt a bálványt, ahogy a életünk is ott van ez az ezernyi bálvány. De attól, hogy vannak bálványok, az ember még eldöntheti, hogy mit csinál. Hogy eldöntették ezt akkor, és eldöntették az első keresztények, hogy áldoznak, nem áldoznak, eldönthetjük ma is, így ennek a tömegnek is, akik ezek felsorolnak, volt lehetősége eldönteni, hogy mit tesznek ezen a bálványon. És ugye a negyedik versét folytatom, mi történik ezután. A hírnök pedig hangos szóval küldette, megparancsoljuk nektek különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, a sírt, a citerra, a hárfa, a lant, a duda és mindenféle hangfalakját, boruljatok le és hódoljatok az aranybárán előtt, fodor előtt, amelyet nem utal nektek kívántára állítotok. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az ízlő tüzes keresztül. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, a sírt, a citerra, a hárfa, a lant, mindenféle hangszer hangját leborultak és hodoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítottak. Ha megnézzük, akkor ebben a történetben nagyon fontos volt az uralkodónak a hatalma és a tekintélye ahhoz, hogy kérdetényszerű csináltak az emberek. Ha nem lett volna ilyen fenyegetés, akkor valószínű, hogy sokkal kevesebben borultak volna a bárván tőle. Volt egy nagyon komoly fenyegetés, és ez pedig a tízes kemencsének a réme volt. Van egy olyan érzésem, vagy belső meggyőződésem, hogy ma már valahogy sokkal könnyebben. Ma már nem kell sokkal ilyen nagy fenyegetés az embernek az életébe, hogy leboruljon a különböző bárványokat. Ma már annyira könnyen meghajtsuk a gerincünket, és annyira könnyen képesek vagyunk leborulni. Legyen szó, és mindig ezt a hármasságot azért fontosan tartom egyénről, egy-egy gyülekezetről, de éppen egy-egy egyházról. Itt még ment egy nagyon-nagyon komoly fenyegetés, és mi pedig képtelenek vagyunk összetörni a bálványokat, képtelenek vagyunk egyenes gerinccel sokszor megállni, hanem az ember hódol akár csendes magányában, akár egy nagy közösség valamilyen bálványban. És ebben az ügyében azt látjuk, hogy nem mindenki volt erre hajlandó. Így folytatódik a történet. Amikor azonban kázeus férfiak álltak elő és bevádolták a zsidókat, így beszéltek Nebukadnezár királyhoz, király örökségéig. Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, a sírt, a citerra, a hárfa, a lant, a duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le és forduljon a parancsolat. Ha pedig valaki nem borul le és nem borul előtte, hogy dobják az ízlő tüzes keresztjére. Van, aki zsidó férfiak, Sadrach, Mésak és Abednego, akiket Babilon városában állították szolgálatba. Ezek a férfiak semmit se vesznek téged, ó király. Nem tisztelik isteneidet, és nem borulnak az aranyszobor előtt, amelyet felállították. Akkor Nebukadnezár haragja gerjedt, megparancsolta az vezessék elő Sadrachot, Mésakot és Abednego. Oda is vezették ezeket a férfiakat a királyaik. Nebukadnezár megkérdezte tőlük, Sadrach, Mésak és Abednego, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneinek, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam. Tisztek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, a sírt, a citerra, a hárfa, a lant, a duda, és mindenféle hangszer hangját leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az ízlő tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrach, Mésak és Abednego bűnválaszolt volt a királynak. Ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. De ki tud minket szabadítani az ízlő tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a tekintető is, ó király. De ha nem tenni is, úgy meg, ó király, hogy mi a te Isteneidet nem tiszteljük, és nem hordolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Nem tudom, mennyire veszünk komolyan azt, hogy ez a föld, amelyen élünk, ez egy nagyon-nagyon veszélyes idő. Ahogy említettem, állnak a bálványok, és akár a bálványok, akár mások próbálnak minket arra kényszeríteni, hogy leboruljunk előttük. Ez nagyon-nagyon komoly harc folyik a mi lelkünkén. Nebukadnezárok ma is megfújják a trombitákat, és várják a kérdező embereket, és nagy kérdés, hogy a kereszténység ebben a helyzetben mit csinál. És fogalmazhatnám úgy is, hogy ott van az állandó kísértés az emberben, hogy bármilyen hittségéért, elismerésért, bármiért letérdeljen. Luthernek volt egy nagyon jó mondása egy útról, azt nem kerülhetjük el, hogy a madarak elrepülnek a fejünk fölött, azt, hogy részeket rakjanak rajta az ügyen. Nem kerülhetjük el, hogy a bárványok itt legyenek körülöttünk. Nem tudunk kirohanni a templomból, még ha minden keresztény összefognak, akkor se tudnánk megtenni, és minden bárványt lebombolni. Mert annyi bálvány áll az emberek szívében, annyi van a társadalom, hogy ez képtelenség. Nagy kérdés az az, hogy én hogy élem az életemet, hogy hozom meg a döntéseimet, hogy meg tudok állni úgy, hogy ezek a bálványok, ezek nem kényszerítenek engem kérdezni. És ez végig kérdése volt a kereszténységnek. Ez kérdése volt az ókereszténynek a korában, amikor ott volt a lehetőség, hogy vagy áldozol, vagy nem áldozol, és annak meg lesz a következménye. És olyan könnyen, és olyan szépen hallgatnak ezeket a történeteket, de nem tudom, hogy mennyire éljük át igazán ennek a mélységét. Hogy mi mit tennénk akkor, hogyha azzal fenyegetnek, hogy oroszlánok elégetnek minket, hogy mit tennénk akkor, ha azt mondanák, hogy a tüzes kemencébe dobnak minket. Lehet, hogy legenda az a történet, ami arról szólt, hogy az Egyesült Államokban egyszer berohantak fegyveresek egy templomba, és azt mondták, hogy aki Krisztusi, azt nagyon fogják lőni, vagy innen takarodjanak kifelé, és akkor kirohant a híveknek a kétharmada, levették az állatot, és azt mondták, hogy mert viszont kezdheti az ügyelészetésben kimentek a két mutatot. Nem tudom, hogy mi lenne, ha itt berontanának ebben. És ez egy nagyon őszinte egyébként teljes kérdés. Hála Istennek, hogy nem kerülünk ilyen helyzetbe. Milyen sokan vannak ma szerte a világban, akik mégis ilyen helyzetbe kerülnek. És készek feláldozni az életüket Krisztusnak. Készek voltak feláldozni az Istennek. Nem tudom, hogy ki az, aki már szenvedett égési sérülést. Egy rettenetes dolog. Éppen most temettem egy bácsit, aki egy vas és öntörében kezdett el dolgozni, és pedig az is szóval megégett, hogy inkább elment az IKV-hoz a lakását tartani. De nem bírta már a sok megégett. Ezt a sok fájdalmat. Gondoljunk bele, az ember. Készek lennénk a Krisztushoz tartozni, és ez nekem mindig egy nagyon komoly egzisztenciális kérdésem, akármikor panaszkodunk meg egyéb dolgokat mondunk, hogy azért a mai lelkészeknek, mai keresztény embereknek azért egy nagyon jó helyzetük van Magyarországon, nagyon sok tekintetben. De ez valóban egy olyan kereszténység és egy olyan élet, amiben, ami hiteles, vagy ebben a kultúr kereszténységben jól elvegyünk, aztán kész. És higgyétek el, kedves testvéreim, hogy nem kell nehéz, akár afrikai, vagy közel-keles, vagy bármilyen helyzetben lenni, hogy az embernek ilyen terhét visszakerüljön a hitet. Ahol én beszélgetés lelkimondozni szoktam, az a Túróci Zoltán püspökről van kiírva egy gondolat, ami arról szól, hogy ha a nehéz helyzetben lévő megtámadott hitű emberrel találkozol, akkor ne tölt fel ezt a pálcát, ne méregesd őt és ne oktasd ki, mert nem tudod, hogy ezt a hitet mikor kerül a kísértésnek ilyen terhűtőzőre. Ez nagyon váratlanul eljött. Eljöhet akár egy rossz labor eredményben, eljöhet nagyon-nagyon sok mindenben. Mivel a mi életünkben eljött egy évvel ezelőtt, amikor teljesen váratlanul a kislányunk lebénult és kórházba került, és sem lehetett tudni, hogy pár órával később méregeztetőgépre kell kapcsolni, vagy sem reggelni, az este még semmi nem volt, másnap el. Az embernek valóban mérlegre került a hitet. És mérlegre került az, ami ennek a fiatal embereknek az életét. És ott volt a kérdés, hogy ki tudom-e mondani azt, hogy engem biztos, hogy az Isten meg fog segíteni, és kiment a tüzes kemencéből, hogy azt tudom-e mondani, ha nem tenni is, akkor is hűséges leszek hozzá. Hál' Istennek nem próbált meg minket az Úristen, és nem úgy kell itt állni, hogy akár levigyúlva fekszik, vagy beteg maradt volna. Hanem játéltük azt, hogy ezek a fiatal emberek, amit ismerik a történet, nem vezetem a folyamat, hogy Isten elküldte az angyalát, és meggyógyít. Zárójelben azt mondjam, hogy óriási erőt jelentek nekünk, és hiszem, hogy az ő gyógyulása az imádságnak az ereje. Hogy pünkösdiek, baptisták, kigyülekezetétől kezdve nagyon-nagyon sokan imádkoztak érte. Teológiára nem értek egyet azzal, hogy valaki ezt ajánlott egy misét, de én ezt nem tudom, hogy is akkor szeretem. Ha nem tennéd is. Ez egy kérdés az én számomra, és hogy szolgál, hogy hogyan nyújtik. Ugye nagyon sok lelkipásztor van, aki átéli azt, hogy akár elveszíti a gyerekét, és utána úgy kell prédikálni. Ez én előzőm is meghalt a 18 éves fiú. Milyen sokan vannak itt? Óriási kérdés, és valóban meg kell harcolni ezeket a dolgokat. És ugye én is ezért imádkozok a nagyfőpap imádságban a tanítványokért, és a tanítványok tanítványaiért így. Nem azt kérem, hogy vett őket a világból, amit üntünk őket a komisszió. Viszont ugye ez van, amit átélünk, és amit nagyon jól megtapasztalt. Sőt, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, valamikor az Isten még maga helyes szinten foglalhatsz a szöveget. Hiszem, hogy előtte föl is készít. Most fölkészítette a tanítványait is, mint elhoz. És ott felejtjük rá. De itt az idő, amikor hagyomány szerint ugye korábban eljön a mi életünkben is el. És képek vagyunk-e a harcra. És ezt mindig mondom a gyülekezeti tagoknak is, hogy azt, hogy én most fogok megállni a kísértőkben, nem mondom el. Hanem előtte lehet, hogy építedek imádságban alatt jönnek. És építedek Krisztushoz való tartozásra alatt keresőben. Ezek a fiúk nem kocsítottak itt, és nem akartak bátni. Egészen kicsit korúzva műsorban voltak Isten. És amikor eljött az idő, akkor Isten nézzük a folytatást. Ott állnak a szobor előtt, és a királyok is elmondják ezeket a dolgokat. Akkor megmutatják, így előtte a halat sárgát, és ezt is az egyébként, hogy miatt tudni, hogy az arca is elfordult. Meghatta, hogy kétszerte jobban fűtsége a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék a sárgákot, mésnekot és abednégot, és dobják be őket az ízőtüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel volt öltözve, nadrágostól, alsó ruhástól és süvegestől, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrákot, Mésakot és Abednégót oda húztak át. Három férfi, Sadrák, Mésak és Abednégó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe. Ebben a szakaszban van két nagyon fontos dolog, az egyik, amit már említettem, hogy Isten megengedte, hogy felépüljön ez a bárvány, és megengedte azt, hogy ezek az emberek ilyen élethelyzetbe kerüljenek. A másik, ami megrázol és megdöbbentőre mindenki számára az az, hogy a kísértő talált olyan embereket, akik eszközök voltak abban, hogy felüljön a figyelmet ezekre az emberekre, és végrehajtsák ezt a gondosztát. És ez mindig egy nagyon fájdalmas dolog, amikor az ember azt látja, hogy a kísértő embereket használ fel. Talán azért is úgy, hogy az ő bárványát használja föl, ebben a lánykörben támadjon. És aminek többet, hogy nagyon sokkal keresztény embernek nem is kell más tennie, a Krisztus útján járni. És tényleg azzal jár, hogy ez sikerült, és valahogy ez irítás. Minden hallott volna már olyan 16-17 éves lányokról, akik még nem vesztették el a szüzességüket, és ezért ki kell állniuk azt, hogy a többiek emiatt támadják, hogy lenézik, hogy bántják őket. Pedig miért jó az neki, hogyha a másik is tönkörözzük? Miért jó az embereknek, hogyha valakinek a szájába cigarettát tesznek? Egyszerűen valahogy irritálja az embereket. És azt gondolom, hogy ha igazán Krisztushoz tartozik az ember, akkor ezt nem tudja elkezdeni. Akkor az látszik, hogy ragyog. Akkor más mellett tudja. És olyan jó az, amikor valaki rádöbben arra, hogy erre nem haragudni fel, hogy nincs értelme. 2011 és 2014 között a Széuliskolában voltam iskola lelkész, és mindig örömmel hallom, amikor az valami közötti dolog történik. Most az elmúlt napokban Vatali Gyula, egy büntetésvégrehajtási ezredes volt az egyik vendég, aki 9 éven keresztül a Látogyörtönnek volt a parancsnokban. A másik vendég pedig Boros Fajos volt, aki 22 éve túlt összegyűlt a sablásért. Mind a ketten megkértek, nagyon sokat imádkoztuk együtt a börtönbe, és most kikerülve bizonságot tettek a fiataloknak. És hazament az egyik fiatal leány, akinek sajnos nagyon komolyan alkoholista volt az édesapja, és neki mondta ez a lány, hogy anyuka, ez az anya, én életmódot váltottam. Kérdezte, ez mit jelent? Most azt jelenti, hogy láttam ezeknek az embereknek az életének a példáját, és én is így szeretném. És jó ez, amikor valaki nem irítál, azt, hogy valaki Isten útján jár, hanem azt mondja, hogy én is ilyen. Mi történik itt a történetben? Ez eszemben. Azt olvassuk, hogy a királynak, a hogy az arca is megfordul. Hogy valaki ellent mondani. Hogy valakit nem tud megtörni. És ahogy olvassuk is, sokkal jobban befűtik a szemünket. De nagyon nem mindegy az, hogy miért fordul el keresztény embereket, látó embereknek az élet. Szomorú történetet hallottam, teljesen mindegy a felekezet, a kor és minden. Az az a történet, hogy Lelkipásztor eltemette valakinek az édesapját, és egyik óra megjelent. És nagyon jól esett, amikor látták, hogy jön, mert milyen jó, hogy eszébe jutott, hogy egyére volt a temetés, és egyik szeretne előtt más közni. Ha belépett, akkor ennyit mondott, hogy nagyon azt gondolják, hogy csak temetésműléses különnének keresztelni, vehetik igényben a becsát szolgáltatását, tartozásokkal értem a becsát szolgáltatásra. Ennek is elfordult az asztal, azt gondolom. És meghatározott az egész család számára utána, az Istennel való kapcsolatban. Nem minden, hogy az életünket látva, miért fordul el az embereknek az asztal. Elnézést, hogy ezt mondom, és most akkor akár beszélek magamról, elkeserítő az, amikor a keresztény embereknek a élete, a gondolkodás, a elköltsessége, mint azt a mindenséggel, mint talán a világemben, és mint a világiak közben, mint keresztények hatalomvágyák, menedzsesek, mint az átlás. Tehát az Isten, hogy mindig kevesebb ide vagy. Az ember ebben a társadalomban sokkal jobban lesz a kérdésnek. Itt azt látjuk, hogy nagyon-nagyon haragszanak a hívő emberek, nagyon-nagyon begyújtanak, nagyon-nagyon fenyegetik őket. És újra fel lehet menni a kérdés, hogy milyen helyzetben is kiben bízik. Góliátként a kizmaiban, vagy valaki is valami másra. Milyen csodálatos lehetett ennek a három embernek az a felítség, amikor azt mondja, hogy nem szükséges, hogy ilyenre bármit is felelünk. Hogy nekünk is felünk, amit így is felelünk. És lehet, hogy ennek az Istennek a követői leszünk még 30 évig, de lehet, hogy 30 évig. De akkor se cserélnénk el semmitán. Van-e olyan, aki nem ismeri a folytatást? Amikor pedig Nebukadnesszár királynak oda ment, az ízlott üdes kemény rajzájához, és így szólt, Sadrák, Mésak és Abednégó szolgálatra egységes Istennek. Gyertek ki, jöjjetek ide. Sadrák, Mésak és Abednégó kijött a tűzből. Az összegyűlt kormányzat előjáró helytartók és király udvari embereit, pedig látták, hogy ezeket a férfiaknak semmi sem látott a tűz, a hajók szála sem felserődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt, még a tűzszaga sem látva át őket. Nagyon-nagyon kevés olyan hely van a Szentírásban, ahol az Istennek a kegyelmét egy ilyen kicsi dolgon ennyire zseniálisan lehetne látni. Ez pedig ez a mondat, hogy még a füstszaga sem járta át. Nem tudom, hogy ki tudják nálatni, és nem kell ahhoz autógumit, és nem tudom én mit égetni, és nem kell egy kis olajjal rá segíteni, hogy jobban égjen, hogy az ember tudatosít a füstösségén, ruháján dolja. Próbálj lehetni megúszni, hogy csak a ruhát mosan kirakni, és a feleséget föl kell hajra. Még nagyon, nagyon kis szagú. És ezek az emberek pedig egy ilyen hihetetlen vízbe vannak benne, és nem járja át őket. Micsoda védelme. És tudom, sajnos evangélikus egyházunk híres erről, hogy nagyon sok bibliai történetet próbál elallegorizálni, meg nem megtörténté, meg nem felülítani. De hiszem, hogy ez egy valós igaz történet. Egy valós igaz történet, az emberek behennek a tűzbe, nem égnek meg. És milyen jó úgy tekinteni Istennek a szeretetére és a kegyelmét. És milyen jó tudni az Uram, hogy benehetek a tűzbe. És annyira hiányom ezt a fajta bátorságot keresztény emberek, most mondom, hogy a saját egyházamnak. Nem attól kell félni, hogy most mit mondunk, meg mit nem mondunk, lesz pénz, vagy nem lesz pénz, hogy egy csomó ilyen dolog. Velünk van a mindenhol is. Maga Nebukadnesszár, akinek olyan hatalma volt akkoriban, hogy elképzelhetetlen. Maga Nebukadnesszár fennbesül abban, hogy ő azt látja, hogy a munkát az Isten. A nem van velük, és nem majd velük, nem hogy megérni, hogy megtörtölni egy kicsit, vállalkozott a hajtasztát, kínálhatták, hogy a küsszoros emlékszát, ez egy fantasztikus helyzet. És ami ebben a történetben ugye a vége, a címet adtam ennek a bizonságtétel, a hatása, a tettekkel, a bizonságtétel hatása. Nem akar megtárak, hogy úgy szólt, aki ugye hatalmas szobrot épített, és ez volt az egyetlen Isten, és néhány perccel később azt mondja, áldott legyen a Sadrák, Mésak és Abednego Isten, mert elküldötte angyalát, és kiszabadított a szolgáikat, és benne bíztak. Még a király parancsát is megszedték, és kockára tették az életüket, de maguk Isten kívül nem tiszteltek egy Isten sem, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrák, Mésak és Abednego Isten, és várják darabokra, bármilyen nyelvből, népből és nemzetből való is, hátát pedig tegyük személy gondvá, mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Aztán a király megerősítette kicsőjével Sadrák, hogy nincs akkor is Abednego Babilon városában. De a király az ilyen király módon gondolkodott, tehát nem hiszem, hogy ők egyet értettek volna, hogy akkor most eddig ezt kényszerítették, most pedig azt fogjuk, és személy gondvák, és személy gondvák, sokkal inkább arra figyeljünk, hogy ez a király látva három embernek a hűségét és bizonságtételét, és látva az Istennek a megnyilvánuló kegyelmét, megérti azt, hogy ki a bizonyos. Valóságá válik az, amit Jézus a hegyi beszédben mondta, hogy úgy ragyogjon az a világosságotokat az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És ez történik itt ebben az ügyében. És én annyit hadd mondjak zárásként, amivel kezdtem is, hogy ezért örülök, hogy itt lehetek, mert ezek a fiúk, ezek nem egyedül voltak tűzve. És azt gondolom, hogy ez nagyon sokat jelentett nekik, hogy hárman együtt összefogva. És én azt gondolom, a pártján állok annak, hogy ezt megvan a felekezeti különbséget, mert mindenkinek legyen meg az az öntudat, hogy nagyon fontos, de Krisztus gyermekről vagyunk mindannyian. És össze kell fognunk. Nem szabad hagyni, hogy két morsoljanak minket, mert ezek a dolgok tönkre tegyenek minket. Ezek a fiúk sem voltak biztos teljesen egyformák, sok mindenben lehet, hogy máshoz a fűzésük, hogy más imádságot, éneket szerettek le, de mégis ott tudtak lenni. És ez azért is nagyon fontos, ez is nekem meggyőződésem, és ezt én elmondom el a mérkős körökben is, hogy ma már a felekezeti határok, én azt gondolom, egészen más jelentek. Evangélikus egyházamban azt látom, hogy akkora különbségek vannak lelkipásztorok gondolkodása között, hogy ezt pedig nem is egészen. Ha nagyon-nagyon életedmények a dolgok valamilyen kérdésnél, amit nem tudnak akár kötelezővé tenni, hogy elfogadották, vagy még élesebben megjelenik. És nagyon-nagyon sok olyan nem evangélikus testvérem van, akik sokkal közelebb állnak hozzá azonnak, hogy mit gondolnak a Szentírásról, mit gondolnak Isten munkájára, kegyelemről, megtérésre, ezekről a dolgokról. És teljesen mindenki úgy nem feltétlenül, hogy nem testvérem van biztosan. És igyekszem azok felé is képviselni, akik talán nagyon messze vannak, de akik az elég Bibliának a hitelességét, sok mindentől, már nem tudom, hogy ott van volt. És ezért lenne jó akár ezt a közösséget és ezeket a dolgokat erősíteni, hogy úgy tudjunk odaállni nehézségekben, kísértésekben és sok mindenben az Isten színe elé, ahol mi megtapasztaltuk, hogy imádkoztak életünk, hogy így tudjunk imádkozni egymásokat. És ígéljük tehát azt, amikor az Isten kegyelmi, hogy mi a küssen érjük minket, ígérjük el talán azt is, amikor milyen is érkezik valóban, akkor is meg tudjuk maradni a gyűjtelt Istenben. Én is ezzel köbentő az, hogy ez a 2000 Jézus történet mennyire nagy, mennyire eleven és mennyire róla is szól. Bocsáss meg nekünk, ha azokban is mehetünk magunkra, akik ne kérdezhetünk válni, feltétlenül rossz szándékból, hatalomrágból, talán inkább félelemből, talán inkább azért, mert nagyon-nagyon egyedül éreztük magukat a harcot. És meg, ha itt tettünk, és magyarul találni, és tőle követni. Sársak a lényeg az azért, amikor meg tudtunk állni, amikor nem rokon meg a derekunk, amikor nem gyertelkünk le. A barátokosan tudtuk mondani, hogy bármi is jön, amilyen hozzátok, hiszen a tudomnak te látsz rám, hogy az életünk végülünk a végén. Úgy imádkozom a kis festen a közösséget, a gyülekezetet, a szerepezetet. Téged kérlek, hogy áraszt ki a te szent lelked, szólíts meg, erősíts meg itt a pásztorokat, vezetőket, gyülekezeteket, gyülekezeti tagokat. Terjedjen a te evangélium, terjedjen a szívünk, szóval áraszt minket. Vigyázz meg a házukatra, a gyülekezetünket is, a gyerekekkel, a családjával, a gyülekezetével. Már nem érdekel, hogy az Úr Jézus ott is egy kérdő karcs.
Egy van, aki nem szerepel ebben a történetben, az egyik legkedvesebb epizódja nekem ennek a bibliai szakasznak, ez nem más, mint Dánia. És nagyon izgalmas ebben a részben az a kérdés, hogy hol is van Dánia. Nagy csatlakozom, amikor ez úgy gondolok, hogy ez a kérdés az, amivel ő kezdte ezt a mai gondolkodást, hol halljuk meg a mi zsenítünk, és erre a kérdésre nekünk mindannyiunknak, magunknak kell válaszolni. Ebben a történetben, ha nem csak a harmadik részt nézzük, hanem megint Dániel könyvét, akkor eddig láthattuk, hogy végig Dániel volt a szószóló. Eljött egy idő, amikor mindjárt is álltak, és ha lennél volna választani kellett erre a kérdésre. Úgy biztos vagyok benne, hogy Isten angyalán kívül Dániel is imádkozott, hogy ezt így, de nekünk kell válaszolnunk arra a kérdésre, hogy mindigból van itt a szerintünk. Most imádkozásra kerülne a sor, és akkor is kezdte a kérdés imádságban. Köszönöm, hogy sok mindent, amiket ma már mindegyünk értem ide. Ennek a Imarétnek az a egyik lényege, hogy közösen imádkozhatunk. Én sosem voltam ide annak, hogy általában imádkozzunk, mert az imatémák annak, ha nem haragusznak, akkor éppen befelük menni, hanem csak javasolni egy két gondolatot, aztán valamelyik imádkozunk, akkor is menni, és kiszabad egyeneket. De ha már arról van szó, hogy nekünk fedeződött a kérdés most, akkor elimádkozhatnánk a saját gyülekezetünk, és is valami áldás képet is fogja. Embereknek tisztes kérdés, nagyon Isten képet is ki. Nem fogunk általában ébredést adni, azt meg kell harcolni, tisztelni kellette, dolgozni kell, és el kell állni Istennek, mert szokta kérdezni, mit akarsz, hogy nem tudom, ezt tudnánk. Azért nem másként szeretném, nem tudok ezzel használni, hogy szolgatásként szolgatni, hogy a keresztül, amit kifejük álltak, hogy fölhívták, hogy tudják figyelni. Akit a szüleidig imádkozom, és természetesen csak egy gondolat, hogy ott lehet a
szabadság. Istenünk, hálát adjuk neked. Köszönjük néked azt, hogy adtad a hitet a szívünkbe tényleg, hogy nem csak visszatekinthetünk a Bibliára, ezekre a történetekre, mint érdekes mesékre, hanem hiszük, tudjuk, hogy a Te igény igaz, valóság, Uram, és nem akarjuk elkerülni ennek az élet, Uram, ennek az üzenetnek, ami ma is elhangzott közöttünk, és Uram, én is úgy fordulok hozzá, hogy könnyű veletem, Uram, a korszellemnek a hatásnak. Az nem kényszerítsen engem is bele abban a sorba, akik meghajtják a térzőket. Olyan vállalni kell, amit talán még egy évtizedben azért feltételezni nem lett volna. Olyan vágyom arra, hogy mindenkor felé minden az én életemben. És hogyha kell, hogyha olyan helyzet van, hiszen én akkor megadodok ezt is hozzá, amikor a kihívások elé állít bennünket az igazán. És azt gondolom, hogy soha ne féljünk a kihívásoktól. Mert ha ma nem is adod meg azt, ami majd sok nap múlva szükség lesz nekünk, de azon van, hogy abban a zónában hiszem, hogy megadod azt az erőt, amit ennek a három fiatal embernek is megadott rá, hogy egyenesen tudtok maradni, meg tudtok maradni te benne, ki benned bízva úton, ezen a hálózásról vagy a helyet.
Atyánk, áraszány feltétel nélkül és korlátlan szeretetedet. Itt, akik most itt vagyunk, és azokra is, akik ezekben a gyülekezetekben vannak. És kérlek, éreztesd velünk a te mérhetetlen szeretetedet, és segíts, hogy innen hazamenve fele barátainknak és testvéreinknek tovább tudjuk adni ezt a szeretetet, hogy ők is átélhessék azt a boldogságot, amit a te veled való együttlét jelent. Amen.
Hogy legyen megjelent, hogy életlelket legyen. Úgy Jézus, amit lehessél bennünket, továbbra is hogy a te kegyelmet, hogy a szeretetet legyen, mert úgy minden szorod is téged, hogy mi is részeni mindenkor. Amen.
Amen. Ég és föld, egész mindenség ura és királya. Valóban nem vehetünk mást az ajkunkra, nem vehetek mást az ajkunkra, csak is a hálaadásnak a szavát. És mi is csodálatos ebben a most tárgyalt történetben az, hogy ez a magát félig Istennek tartó király ki tudta mondani a legszentebb dolgot. Baruch Atá, áldott vagy te. Köszönjük te néked, hogy te éppen a próbák állapotába kerülsz, akarsz közel kerülni a tiédhez. Hogy abból valami jobbat, szebbet, előremutatóbbat munkálj. Urunk Istenünk, te látod itt Magyar Gomba, a keresztény nevezetet viselő felekezetek, egyházak, gyülekezetek, közösségeknek az állapotát. Ugyanakkor meg vagyok győződve arról, hogy aki egy jó előre lépést tud kimunkálni, az nem emberi akarat vagy emberi összefogás kérdése, hanem ez a lelke vezetésén keresztül adathat meg. Isten áldott szent lelke, könyörgök hozzád, hogy munkálkodj itt Magyar Gomba, ahol a kereszténynek hívők is vallók életében, és adj megújulást, adj hozzád való térést, Jézus itt a Krisztusért. Amen.
Amen. Gondolat, amit a tudomára azt kérdezik, hogy a
lelki táplálékot kapunk egészségben talán megérhetünk a földi táplálék, a türelmet és a hibális és jó dolog, egy kicsit egészségben a legszigetik úrvacsolást és beszélgetni egymással, talán sok kérdés és panasz lehetnék közelebb kerülni egymástól és ismerjük jól, egymást kényedik szeretettel így inkább tehát vasárnap este hatunk, akkor tesszük a leóakot, de nem azt jelentük, hogy ide megjárt. Előttünk áll a fényteki, akkor itt nem állhatunk, leszünk szombatban pedig a közállhatók terén a baptista testvéhez köszönjük, és vasárnap lennünk tiszta a alkalmat. Van-e valaki kérdése, amit szerint a dolgok?
Köszönjük ezt az estét, köszönjük neked, Uram, az együtt imádkozást, köszönjük a Te élő ígédet, amely megszólított bennünket. És arra kérlek én is, úgy, ahogyan többeken is ezen az estén már, tekints ránk, Uram, akik itt vagyunk, Budapestnek ezen az élő részén, Uram, azokon, különösen azokért imádkozom, akik elmaradottak a templomokból, az imaházakból. Uram, könyörülj rajtuk, hogy újból fel lobbanjon bennük talán az Isten keresésben. Hagy fejjenek az imaházak, a templomok, közösségükkel, Isten kereső emberekkel. Nem tudunk ébredést csinálni, Uram. Légy kegyelmes, áradatot áldozni az emberekhez. Mondja az embereket hozzá, mondja az embereket a gyülekezeti közösségbe. És segíts bennünket, hogy jó reménységben maradjunk, hogy elvégeztem után. És kérlek benneteket, hogy együtt mondjuk el a Úrtól tanulmányát. Mi az vigyázóvá, erősé a próbákban, és amikor vizen járt, akkor az Úr megment téged, és hogyha tüzen még járt, ne vérnek a lányok. Tartson meg az Úr téged, és tegyen erősé, kitartóvá, Krisztus Pálóvá. Amen.